Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 1%-os emelkedése kezdte a mai kereskedést, és a vezető papírok kivétel nélkül erősödni tudnak. A MOL 1,4%-os javulásra emelkedik ki, 2982 forintba kerülnek most az olajcég papírjai, de az OTP is több mint 1%-ot tudott javítani, így 35.480 forinton áll, a Richter 0,8%-kal 9.945 forintra kapaszkodott fel, még a Magyar Telekom 1802 forintos árfolyama most 0,6%-kal magasabb, mint a legutóbbi záróérték.
Napközben várunk fontosabb híreket?
A befektetők elsősorban a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójára figyelhetnek a hazai piacon, majd a hét további részében azért érkeznek fontos makroadatok nemzetközi frontról, az amerikai munkaerőpiaci adatokra, illetve az európai inflációs statisztikákra lesz érdemes figyelni, de is itthon is érkezik a héten már külkereskedelmi és kiskereskedelmi adat is, vagyis nem fogunk unatkozni a következő napokban.
Nézzük még a forint piacát, hogyan kezdte a hetet a hazai fizetőeszköz?
A forint gyengüléssel kezdte a hetet, most 0,4%-os gyengülésben van az euróval szemben, így 384 forint 50 fillérnél jár a jegyzés. A dollár 329 forintba kerül, ez 0,6%-kal magasabb a péntek estinél, és a fentiekből következően a nemzetközi piacon dollár erősödést látunk 0,25%-kal, újra az 1,17-es lélektani szint alá erősödött az amerikai deviza az euróval szemben.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz Tamás, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt és boldog új évet! A
boldog új esztendőt kívánunk neked is, és talán tekintsünk is vissza így az új év kezdetén, az előző évre, 2025-re, mert azért ez nem akármilyen év volt a magyarországi tőzsdén. Elég markáns emelkedést láthattunk. Mondhatjuk, hogy növekedésben az elsők között volt a magyar tőzsde?
Abszolút mondhatjuk, 40%-kal emelkedett forintban a Bux Index értéke, 79.000-ről 111.000 fölé. És ugyan Kelet-Európában voltak olyan tőzsdék, amelyek ezt meghaladták, tehát a prágai tőzsde 50%-os, a bukaresti tőzsde 43, a varsói tőzsde 42%-os emelkedése, de ehhez még járult a forint erősödése is, és hogyha ezzel korrigáljuk, akkor gyakorlatilag a prágai tőzsdével az élbolyban, tehát az első helyen minden tőzsdét megelőztünk. A fejlett tőzsdéket meg különösen, mert ha arra gondolunk, hogy a dollárhoz képest egyébként is 17%-kal javult a forint kurzusa, és a DAX Index 23, a Nasdaq 20,5%-kal, a S&P 16,5%-kal erősödött, a Dow Jones Indexnek meg a növekedése csak 13%, akkor azt látjuk, hogy ezeket bőven leköröztük, de a DAX-ot is a 23%-os növekedésével, ahol ugye az euróhoz képest is van még egy plusz 5% előnye a forintnak. Úgyhogy elégedettek lehetünk ezzel a teljesítménnyel, ami nyilván lényegesen jobb, mint a magyar gazdaság teljesítménye, de ez alapvetően a blue chipek miatt van, és különösen az OTP miatt, amely egymaga 62%-os árfolyam emelkedést tudott felmutatni, 21.600-ról 35.000 fölé drágult, és a Béla Bentelekomról sem kell elfeledkezni, itt is több mint 40% a növekedés. Ugyanakkor a másik két papír, a Richter 5%-kal csökkent az értéke egy év alatt, a MOL-nál pedig volt egy majdnem 8%-os növekedés, ami kevésnek tűnik, de azt azért meg kell említeni, hogy a MOL osztaléka az az évelei induló értékhez képest több mint 10% volt, és azért az osztalékot hozzá kell számolni a befektetők 2025-ös nyereségéhez.
Ja, ilyen markáns növekedés után nyilván érdekes lehet az a kérdés, hogy mi jöhet a folytatásban. Hát egy ekkora növekedés után azért a legtöbb blue chipnél, a legtöbb részvénynél korrekcióval kell számolnunk?
Nincs varázsgömböm, úgyhogy ilyet nem merek kijelenteni, nem feltétlenül, mert láttuk, hogy az OTP is most éppen az elmúlt percekben még további erősödést tudott felmutatni. Amíg még olcsónak számítanak a legjobb papírjaink a valós gazdasági teljesítményükhöz képest, és amíg a térség megítélése nem változik, tehát nem lesz például egy S&P vagy Fitch leminősítésünk, addig a magyar papírok népszerűsége fennáll, mert ezek még mindig olcsók. Nyilván itt az ukrajnai háború befejezésével kapcsolatos várakozások is szerepet játszottak. Nem véletlen, hogy a Buxió teljesítményével fejfej mellett halad Varsó és Bukarest is. Tehát amíg nem következik be egy negatív fordulat a béketárgyalásokban, ezt is azért hozzá kell tenni, addig ez a jó hangulat fennmarad, és azért ezek jó osztalék fizető papírok. Tehát nyilván a magasabb árfolyam, az osztalékok ezzel nem mindig tudnak lépést tartani, bár pont a Magyar Telekomnál akár még a 40%-os árfolyam növekedés ellenére is maradhat a 7,5-8% közötti osztalékhozam. Tehát az osztalékok is vonzóvá teszik a külföldi befektetők számára is a magyar részvényeket, a legjobb magyar részvényeket.
Ez volt ugye a részvénypiac 2025-ben, de talán érdemes arról is váltanunk néhány szót, hogy mi történt az arany és az ezüst piacán. Ott is mondhatni, hogy volt egy ralli.
Hát ott akkora ralli volt, ami az elmúlt 30 évben szinte soha. Az ezüstben pedig utoljára 1980-ban éltünk át ilyen ezüst rallit. Az ezüst árfolyam az több mint duplázott. Az arany pedig, amit azért többen figyelnek, dollárba, ezeket dollárba számolják nyilván, és azért itt látni kell, hogy a dollár nem csak a forinthoz képest, de az euróhoz képest is azért jelentősen gyengült, de a 64%-os arany árfolyam emelkedés azért az összes tőzsdét gyakorlatilag lekörözte, tehát aki a világ befektetői közül az aranyra tett 25 elején, az jobban járt, mint hogyha bármilyen más tőzsdeindex papírjait vásárolta volna úgy átlagban. Nyilván egyedi sztorik voltak, tehát azért voltak olyan részvények, akár például Magyarországon a 4IG, amely 350%-kal tudott növekedni egy év alatt, tehát aki részvényeket választ és jól kiválasztja, ott, amihez nyilván szerencsé is kell, ott lehet ennél nagyobb növekedés, de összességében az arany az nagyon-nagyon jól hozott.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 16 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz a költségvetési tanács 3 évre előre tekintő elemzéséről és annak tartalmáról. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A költségvetési tanács 3 évre előre tekintő elemzése szerint 2027-ben jelentős megszorításokra lesz szükség, az állami kiadásoknak szűkülniük kellene a várhatóan növekvő GDP-hez képest. Várkonyi Gyula kérdezte Horváth Gábort, a költségvetési tanács elnökét.
2025-ben és 2026-ban a pénzügyminiszteri feladatokat is ellátó nemzetgazdasági miniszter hiánycélt 5-5%-ra emelte, ami eltérés az előzetes tervekhez, a költségvetési törvényhez, illetve az Európai Bizottság felé vállalt 2025-2028 évekre vonatkozó középtávú tervhez képest, és ez a terv utolsó 2 évére keletkeztet jelentős feszültségeket. A Európai Unió új gazdasági keretrendszerében elsősorban figyelt új mérték a nettó kiadások növekménye, erre vonatkozóan éves plafonokat rögzít ez a középtávú terv, ez a 4 éves kiadási pálya. A probléma abból adódik, hogy a 2025 és 26-os évre jelzett GDP arányos 5%-os hiány azt jelenti, hogy 2025-ben is a GDP közel 1%-ával, 2026-ban pedig kb. 1,3%-ával rosszabb lesz az egyenleg az előzetes tervekhez képest, és ehhez magasabb kiadás növekmény is társul. Ez azt eredményezi, hogy a 2026. év végén a Költségvetési Tanácsot támogató szakértői stáb számítása alapján a maximálisan engedett kumulált eltérést túlépheti a magyar büdzsének a kiadás növekménye. Tulajdonképpen így az történik, hogy 2025-ben és 2026-ban előre elkölthetjük a mozgásteret, ami a teljes 4 éves időszakra vonatkozna, így 2027-2028-ban már csak a ternél szigorúbb nettó kiadás növekedés férhet bele a magyar büdzsébe. Ez ugye az elsődleges egyenlegét is érinti a költségvetésnek. Korábban már az idei és a jövő évre vonatkozóan is nulla közeli elsődleges egyenleggel számolt a kormányzat, illetve ez a középtávú terv is. Az 5%-os költségvetési hiány az azt jelenti, hogy 2025-ben az elsődleges egyenleg is a hiánya közel 1%-a lehet a GDP-nek, 2026-ban pedig még ennél valamivel magasabb is. Ehhez képest számolta ugye azt a költségvetési tanácsanyaga, hogy a 2027-re kitűzött elsődleges egyenleg cél eléréséhez a mostani 26-os előrejelzéshez képest a GDP 1,7%-ára rúgó javulás lehet szükséges. Ez nem lehetetlen mérték, a magyar költségvetésben a Covid óta folyamatos konszolidáció zajlott az elsődleges egyenleg javítása érdekében. Ez 2021-től 2024-ig évente rendre a GDP-nek 0,3, 1,5, 1,3, illetve 2%-át tette ki, de mindenképpen fegyelmezettséget kíván a tervezéskor is, és a végrehajtáskor is, amit megkönnyíthet az, hogyha a 25-es büdzsének a tervezése az ősszel a tárgyévhez közelebb, több és jobb adat birtokában történik.
Ugye Magyarországgal szemben jelenleg is túlzott deficit eljárás zajlik. Ha be akarjuk tartani a szabályokat, és nem akar Magyarország egy újabb eljárás elé nézni, vagy ennek a következményeivel számolni, akkor 27-ben, vagy az ezt követő esztendőkben milyen döntésekre lehet szükség a kormányzat részéről?
Ennek a kiadás növekménynek a nagyon szigorú kontrolljára, ugye, ahogy az anyagban is rámutattunk, mivel gyakorlatilag az idei és a jövő évi 5%-os hiány az azt jelenteni, hogy a teljes 4 éves ciklusra tervre vonatkozóan a mozgásterét felhasználta a kormányzat, így igazából 27 és 28 vonatkozásában minden további bevétel elengedés vagy kiadás növelés azt jelenteni, hogy azt egy az egybe ellentételezni kell valamilyen ellenkező hatású intézkedéssel.
Ez a gyakorlatban mit jelent? Tehát adó emelést jelenthet, vagy valami fajta kiadás csökkentéssel kell számolni 2027-től?
Ez azt jelenti, hogyha bármilyen döntés következtében történik kiadás növekmény vagy bevételcsökkenés, vagy akár valamilyen gazdasági vagy nem gazdasági kockázatnak a materializálódása miatt történik meg az, hogy kevesebb lesz a bevétel, vagy nagyobb a kiadás, akkor ahhoz, hogy tartani lehessen a tervnek a számait, azt ellentételezni kell, tehát adott esetben vagy más ágon kell több bevételhez jutni a büdzsének, vagy pedig más kiadásait kell csökkentenie.
Vannak-e konkrét ajánlásai a költségvetési tanácsnak?
A bevételek, illetve a kiadások módosítása kapcsán a költségvetési tanács nem tesz ajánlásokat, mivel az elosztáspolitikai kérdéseknek a véleményezésétől és az erre vonatkozó javaslatoktól tudatosan tartózkodik, hiszen ebben már nem tisztán csak gazdasági szempontok, hanem ugye a politikai értékválasztások is szerepet játszanak, a költségvetési tanács pedig ugye szigorúan fiskális szempontból tekinti át a büdzsét.
Horváth Gábort a költségvetési tanácselnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A fogyasztóvédelemben a gyermekek biztonsága kerül középpontba idén, de az online értékesítés átfogó ellenőrzésére is nagy hangsúlyt fektetnek, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mindeközben a gyorsbüféket és a távol-keleti éttermeket fogják kiemelten vizsgálni. Kalapos Mihály összefoglalója.
73 különböző vizsgálati területet tartalmaz az NKFH 2026-os ellenőrzési és vizsgálati programja, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Ez magában foglalja a szolgáltatás ellenőrzési, a kereskedelmi, termékbiztonsági, laboratóriumi és élelmiszerbiztonsági vizsgálatokat. Úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy mindenhol ott vagyunk, ahol fogyasztó és vállalkozás valamilyen fajta relációba fellép.
Eitmann Norbert beszélt arról is, hogy mely területen mi lesz a fókuszban 2026-ban.
Így a fogyasztóvédelemben kifejezetten a gyermekek kiemelt védelme, például a reklámszabályok, értékesítési tilalmak vizsgálata, vagy a fogyasztók pénzhasználatához való jogának érvényesítése, a kuponos, vagy a Black Friday akciók, vagy az online értékesítés átfogó ellenőrzését említhetném. Élelmiszerbiztonsági szempontból ott leszünk az élelmiszerbiztonsági szempontból kockázatos termékek ellenőrzése tekintetében, és azoknál a termékeknél, amelyek nagyon népszerűek a fogyasztók körében, legyen szó gyroszosokról, vagy a távol-keleti éttermek kínálatáról, és itt mind élelmiszerbiztonsági, mind higiéniai szempontból vizsgálódunk. De ugyanúgy ott vagyunk a termékbiztonság a piacfelügyelet területén, és fókuszpontban helyezzük a játszóterek ellenőrzését, a szabadidős eszközök ellenőrzését, és ami nagyon fontos, és talán az egyik legkiemelkedőbb ellenőrzési területünk, az a harmadik országból érkező termékek biztonságának és biztonságosságának az ellenőrzése.
Ugyanis az a cél, hogy ne kerülhessenek be olyan termékek a magyar piacra, amelyek veszélyesek a fogyasztókra, tette hozzá a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, aki elmondta még, hogy éves szinten 19-20 ezeren fordulnak a kormányhivatalokhoz, míg a hatósághoz október végéig több mint 8 ezer fogyasztói panasz érkezett.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint katasztrofális volt a tavalyi gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete. Mihály László azt is elmondta, komoly összefogásra lenne szükség a szektorban. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A tavaszi fagyok komoly kárt tettek a gyümölcsösökben, majd az aszály még betetőzte, így a minőség sem minden esetben volt kiváló, mondta az Inforádiónak a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
Azért elég nehézkes volt mind beszerzés, mind az ár szempontjából a főzdéknek a helyzete. A kereslet az, ami egy picit megint visszaesőben van az előző évhez képest, tehát a kitárolási adatokból azt látjuk, hogy megint körülbelül egy 10%-os visszaesés van forgalomban. Ez visszavezethető arra, hogy kevesebb alkoholt fogyasztanak. A fiatal generáció az inkább a long drinkek felé fordult a töményszeszes italoktól. Természetesen mi azt valljuk, hogy mértékkel kell fogyasztani a pálinkát, de minőségi italt fogyasztanak mindenképpen.
Mihály László arról is beszélt, hogy a gabona alapú alkoholok előállítása sokkal olcsóbb.
Minőségben én azt gondolom, hogy egy jó gyümölcspálinka az bőven vetekszik egy gabona alapú termékkel, sőt, az szinte azonnal fogyasztható, és nem kell hosszasan érlelni ahhoz, hogy kiváló termék legyen belőle. Teljes magyarországi forgalomnak 3%-a kerül körülbelül külföldre, tehát ezen mindenképpen javítanunk kell. Viszont ami az előnye a pálinkának, a sokszínűsége, az külföldön pont a hátránya, mert ugye ott egy viszkit levesznek a polcról, egy cégnek a viszkét az mindig ugyanolyan, nálunk az évjáratok is különbözőek, rengetegféle gyümölcsből készítünk, azon belül lehet még esetleg ágyazni vagy érlelni, nem mindegy, hogy kisüsti technológiával vagy tornyossal készül.
A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint a szektorban komoly összefogásra lenne szükség, a külföldi piacok felé pedig egy, maximum két gyümölcsfajtával kellene nyitni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk röviden még egyszer a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek ismét, szervusz, változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
A részvénypiacon továbbra is kifejezetten jó a hangulat, a Bux Index 1,8%-os emelkedésben van szűk fél óra után, vagyis úgy tűnik, hogy a magyar részvények szempontjából jól indul az év. kiemelkedik az OTP 2,2%-os erősödése, 35.880 forinton állnak a bankpapírok, a MOL 1,8%-kal 2.992 forintra tudott erősödni, a Magyar Telekom 1,3%-os pluszban van 1.816 forinton, míg a Richter 9.980 forintos árfolyama 1,2%-kal magasabb a legutóbbi záróértéknél. A forint egy picit visszaerősödött az elmúlt percekben, most 383 forint 60 fillérbe kerül egy euró, ez 0,15%-os forint gyengülést jelent még mindig péntekhez képest, a dollár pedig 328 forinton áll jelenleg.
Bege Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.